Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Nobilis Mária atya vagyok. Önök a Mária Rádióban a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület havi magazin műsorát hallják. Ezúttal ismét felvételről, ugyanis ahogy már egyszer az év során, tavasszal, most is eljöttünk Lechner Judithoz, Budaörsre, aki a biokertész szemével fog nekünk beszélni az évszakokról, a természetről, a növényekről, az élelmiszerekről. Köszönjük, hogy fogadtál bennünket megint.
Persze, én is örülök, hogyha itt beszélhetek a Mária Rádiónak.
A múltkori alkalommal, amikor beszélgettünk, akkor elmondtál egy ilyen nagyon érdekes és szép és gondolatébresztő ívet arról, hogy az év során a természet mit kínál nekünk. Tavasszal a levelekkel indultunk.
Igen, a zöld levelek kora tavasszal, és akkor ahogy mentünk a gyümölcsök érésén végig a nyáron, és akkor aztán mégis akkor az olajos magvak az őszi, egészen tömény, finom táplálékaink, és télire pedig a gyökerek, ha jól eltárolott a gyökerek, és káposztafejek, hagymafélék, meg ott a krumplit is mondhatjuk, az ugye nem gyökér, de gumó, de föld alatti, de jól tárolható. És hát, hogy tulajdonképpen ez egy íve az évszakok szerinti táplálkozásnak, és hát persze a mindennapi kenyerünk az, ami aztán az egészet összeköti, amit az év mindennapján fogyaszthatunk.
Aminek ugye a kulcs időszak az pont ez így, a június vége, a nyár
igen,
eleje,
az aratás
ideje. És ez az időszak, ez azért is fontos, mert ugye ilyenkor van a nyári napforduló, Szent Iván napja, János napja, június 24-én. Ez hogy néz ki, ez egy biokertész szemével, ez az időszak?
Ez egy nagyon erős fordulat a természetben, csak ugye ezt se vesszük figyelembe, hogy tulajdonképpen akkor kezdenek rövidülni újra a napok, és hogy közben a meleg még akkor, meg az igazi nyár akkor indul be. Tehát nem is gondolunk rá, hogy július-augusztus az már a csökkenő nappalok időszaka. De hát, hogy mindig van egy hatalmas eltolódás, a megvilágítás, meg a felmelegedés, meg az évszakokban ez egy különös történet, hogy észre se vesszük, csak augusztus vége felé, hogy na már egyre rövidelnek a nappalok. És hogy a növényvilág és az állatvilág viszont nagyon pontosan érzékeli ezt a fordulatot. Például a méhek napra pontosan a nyári napforduló után már nem rajzanak, nem alapítanak új családot. Tehát ők ugye nagyon figyelik a nap szögét, ahogy süt a nap és ahogy változik. Úgyhogy attól kezdve a méhészek mindig megnyugszanak egy kicsit, hogy most már nem kell figyelni, hogy két fele válik a család, és honnan szedik őket össze. Úgyhogy a méhek akkor már ezzel leállnak, és nagyon sok növénynek is a növekedése megáll. És hát a magyar flórában pedig a virágzás a végéhez közelít, illetve van egy hatalmas virágzási csúcs a kertekben is, de utána már a maghozásra koncentrálnak a növények, és a meglévő, meghódított terület megtartására, szilárdítására, úgyhogy ezt a növények nagyon is jól érzékelik, ezt a változást. És a gyógynövények hatóanyag tartalma, és nagyon sok gyógynövénynek a gyűjtési ideje is erre az időszakra esik.
Mert akkor a legnagyobb a koncentráció bennük a hatóanyag?
Igen, nagyon sok olyan gyógynövény van, aminek akkor a legnagyobb a hatóanyag tartalma, és hogy ezeknek a gyűjtés idejére régen a egyházi szertartások is figyelmeztettek, amikor még a gyógynövényeket szentelték. A János napi gyógynövény szentelés az egy működő szertartás volt, és a görög-katolikus egyházban mai napig ezt tartják, vagyis sok helyen felújították ezt a szép szertartást. És hát biztos vagyok benne, hogy egy ilyen megszentelt gyógynövénycsokor, akkor annak erősebb hatása van, tehát ezt az ember belsőleg is tudja, hogy akkor az alatt valami többlet történt, hogy ő ezt ott a templomig elvitte, de ugyanakkor praktikusan figyelmeztet a optimális gyűjtési időre is, hogy na hát akkor most meg kell szedni ezeket a gyógynövényeket. És hát voltak a tűzugrás szertartások, azért már profánabb dolgok, de hogy ott is megadott volt, hogy milyen növényből kell ezt csinálni. És hát ilyenkor az Orbánz fű az, ami a leginkább ezekben a csokrokban, koszorúkban megjelent, amit német Johannes Krautnak neveznek.
Magyarul is van olyan neve, hogy Szent János füve.
Igen, a Szent János füve, tehát a János napi fű. De hát már eleve Magyarországon minden előbb történik, mint Németországban, úgyhogy nálunk azt János napig nem érdemes várni az Orbánz fű levágásával, begyűjtésével, mert addigra már szinte maghozásba megy.
Hát igen, erre én rá is akartam kérdezni, hogy ugye itt beszélünk az időszakoknak, az évszakoknak a természetes rendjéről, de hát ugye állandóan megtapasztaljuk most már minden évben, idén is, hogy teljesen fölborulni látszik a természet rendje, vagy hát, hogy te ezt hogy látod, hogy mennyire borul föl, vagy mi az, aminek látszanak ilyen akár most már éveken átnyúló, hosszabban jelentkező jelei, hogy változik valami előrébb, mert most a
Orbán hát az, hogy melegszik az éghajlat, igen, és érdekes, vannak olyan virágok, amik csak a naptárt nézik, tehát nekik a megvilágítás számít, akármilyen meleg vagy hideg van, ő akkor nyílik, de azért a legtöbb növény az előbb nyílik most már, mint ezelőtt 20-50 évvel. És érdekes, hogy pont ezt is így a hagyományhoz képest ismerjük fel, hogy a pünkösdi róza például már lassan a húsvétkor kinyílik. Tehát ilyen eltulajdások vannak, ami kapott valamikor a növény egy nevet, ami ahhoz kötődött, hogy pünkös táján nyílik, és hogy ez most már nem érvényes. És hát így az Orbánszfű is már Szent Antal napjára kinyílik, viszont a Szent Antal napjára rendelt Madonna Lilium, az meg már előtte sokszor kinyílik. Tehát a június 13-a, az akkor már elnyílóban vannak a liliumok, amit vinni kéne ugye szentelni a templomba. Tehát, hogy ezek nagyon érdekes módon fölhívják a figyelmünket erre az eltolódásra.
Amit... És igen, hát hasonlóan vagyunk sokszor a virágvasárnapi barkákkal.
Hát igen, igen, azt is már februárban jobb megszedni.
Ezzel kapcsolatban nekem egyébként, nem tudom, hogy ez tényleg ide tartozik-e, mert ez nem ennyire a mostani években lezajlott folyamat, de az őszi barack, maga a név, az is egy ilyen érdekes.
Ja, az, igen, az, igen, az is.
Hogy az őszi volna. Igen, mert ez lehet, hogy inkább nemesítési kérdés? Nem tudom.
Az is, meg először ezek a késői fajták voltak a megszokottak, és akkor ezek a korábbi nyári fajták később kerültek be a termesztésbe, tehát valószínűleg azért kaphatta ezt a nevet, meg ugye először volt a kajszi barack, ami a barack, és akkor ahhoz képest az őszi barack tényleg később jelenik meg. De ott mondjuk tényleg a korábbi fajták is egyre többbe került a termesztésbe. Tehát a szület is, a szőlő szület is jön előbbre, most már folyamatosan, szinte minden évben, úgyhogy ezt tényleg megtapasztalhatjuk az éghajlatváltozás nagyon sok növényen.
Igen, és hát sajnos, ugye, az a bizonyos túllövés napja is jön folyton egyre előre.
Igen, az meg most már augusztus elejére.
Ami ugye azt jelenti, hogy az emberiség addigra használja el globálisan az évre rendelkezésére álló, ugye, természetes, megújuló erőforrásokat, és onnantól tulajdonképpen a következő nemzedékek kontójára élünk.
Igen, hitelből élünk. Igen, ez érdekes, hogy ez az időkettős természete, mert hogy az évszakok változása, az a 12 hónap, ez ugye térben járja le a Föld, a kozmikus térben ezt az egy év körforgást, és hogy ebből lesz ez az időnek ez a ciklikus, periodikus, amit a kalendáriumban keresgélünk folyton, ez a rendje. De közben van a másik idő, a lineáris idő, vagy nem tudom, a kronológikus idő, és hogy amikor ezt a túllövés napjára gondolkodunk, akkor végülis a Föld még az augusztusi csillagképek előtt tart, akkor, amikor már az egy évre való tartalékot ebbe a kronológikus időben már föléltük. Tehát itt ilyen hasadás van a kétféle idő között, és hát ezt a gyorsulást éljük meg folyamatosan. Ám bár ehhez nagyon el kell gondolkodnunk, mert a mindennapjainkban ezt mégse veszük észre, hogy a lilium most a naptár szerint hogy nyílott, amíg nincs egy viszonyítási pont.
Igen, és hogyha az ember elveszíti ezeket a viszonyítási pontokat, amelyek nem is, hogy csak mondjuk globálisak, hanem akár természetfölöttiek is, mondjuk a szentek ünnepei, akkor nagyon egyedül és bizonytalanul találja magát a világban, és talán én még azt is merem megkockáztatni, hogy talán azok a tevékenységek és magatartásmódok, amelyek a problémát okozzák, tehát, hogy ennyire habzsoljuk a világot, és minden áron utazni akarunk, és bejárni az egészet, és megszerezni magunknak, amitől boldogok vagyunk, azt gondoljuk, hogy boldogok vagyunk. Ez is lehet, hogy azért van, mert elvesztettük a tájékozódási pontjainkat.
Igen, a díszletekkel nagyon berendezkedtünk úgy, hogy nem látunk mögéje, hogy mi van mögötte a tábla mögött, amire fölfestettük azt, amit szeretnénk.
Igen, a valóságot.
A valóságot, igen. Ez érdekes a virágos kertben is, hogy ez mennyire jellemző, hogy a régi idők virágai, meg a hagyomány virágai, azok valóban június végére befejezik a virításukat. És hogy tulajdonképpen kora tavasztól, az első jácintól kezdve, a pünkösdi rózsán át, a liliumig, ennek van egy gyönyörű rendje és sora, és hogy szinte minden héten más növény nyílik. És ott tényleg a júniusi a legszebb állapota a kertnek. Minden évelő virágkatalógus a júniusi képeket tesz be, hogy ő nála éneket lehet kapni. De hogy ezek valóban a júniusba tetőznek ezek. És akkor van egy ilyen csúcspontja a magyar flórának is, tehát a réteken is, a virágoknak, meg a kertekbe is, amikor mondjuk egyszerre nyílik a levendula, meg a lilium, meg a rózsák.
Ilyenkor tulajdonképpen június végén.
Igen, igen. Na hát ez az a csúcspont tényleg a virágzásban. És egészen más színvilága van az európai flóra virágainak, mint ami utána következik, a napforduló után van egy nagyon erős váltás. És hogy ami utána van, az már ez a bizonyos díszlet, tehát hogy nem vagyunk megelégedve azzal, hogy na, most már a makkozás ideje következik el, és a felkészülés a térre, a természetbe, hanem még mindig virágot akarunk látni. Bár akkor megyünk ugye nyaralni, tehát akkor még különösen szeretnénk ezeket a friss díszleteket magunk körül. És ez a rengeteg egy nyári virág a parkokban, meg a balkonládában is, ez mind trópusi virágcsoda, amit valóban csak a díszlet kedvéért hozunk ide Európába már évszázadok óta.
Trópusi virág, tényleg?
Hát azok mind, igen, igen, és azért is tudni egész nyáron átjönni, mert hogy sose jutnak el a megporzásig, mert nincsenek itt a megporzó rovarok se, akik ezt elvégeznék, és akkor folyamatosan nyílik szegény.
De hát aztán
teljesen elfagy, utána hát a begóniák, vagy a petúniák, vagy a sarkantyúka, de ugye még ezek a közismert kerti virágok, a rézvirág, a büdöske, ezek mind trópusi Amerika virágai. Nagyon különös, hogy a színvilága is teljesen más. Tehát amikor megtörténik ez a napforduló, és akkor ez a liliumos, rózsás, levendulás, gyönyörű romantika, tényleg olyan, mint egy ilyen Mozart divertimento, szóval egy ilyen nagyon finom, gyönyörű dallam az az egész kertnek az a képe. És akkor utána pedig ezek elnyílnak, és akkor már a mélyecskék is az utolsó levenduláról már a disznepro-forgóra másznak át, vagy a rézvirágra, azt kereskélik ott a nektár, és akkor jön egy ilyen nagyon erős sárga árnyalatok tömege a kertbe, és hatalmas méretek. Tehát a nyár második felének a virágai, azok jóval alsányabb színűek, és sokkal nagyobbak, hát egy ilyen rézvirágra is gondolunk, az is egész őszig növekszik, és micsoda tányérokat növeszt, meg hát a disznepro-forgó mondjuk az a teteje az egésznek, és hát aztán majd az őszi aszterek, meg ez a rengeteg sárga kúpvirág, ezek mind észak-amerikai vagy közép-amerikai növények. Úgyhogy ezek olyan 3-400 éve jutottak csak át Európába, és teljesen átrendezték a virágkultuszt, mondhatni is, hogy divatokat teremtettek, és hogy ez mind a nyár második fele, és egészen a fagyokig tart ez.
És akkor az európai flórában, vagy a magyar flórában nem is nagyon lenne már virág, mondjuk augusztusra?
Hát van a vadmurok, gyönyörű fehér csipkéje, meg a katáng, meg egy pár ilyen kis sárga, apró virág, még ami, főleg amikor egy kaszált réten újra élednének, de hogy ez messze nem az a kertek képe ilyenkor, mint a mezőké. De viszont mi tényleg igényeljük, hogy a parkokban, meg a kertekben ezek a ragyogó sárga csodák ott legyenek. Úgyhogy ez mondjuk itt egy ilyen Mozart divertimentóhoz képest már ez az új világszimfónia, szóval ez a harsány, hatalmas, imponáló tömeg és méret. Úgyhogy ez nagyon különös dolog, hogy nem hogy behódolt Európa Amerikának, hanem hogy ekkora nagy örömmel fogadta ezeket az újdonságokat.
Ez nagyon izgalmas, nagyon érdekes. Nekem még az jut eszembe róla, hogy vagy idehozzuk Amerikát, vagy elmegyünk Amerikába. Ezt most úgy értem, hogy nem feltétlenül Amerikába, hanem hogy a nyár az hát ugye, vakáció, szabadság annak, aki megteheti, és annak, aki megteheti, az utazás is sokszor. Tehát, hogyha valaki utazik, az gyakran előszeretettel nyáron utazik. Ez a turizmusnak az időszaka. És hogy ahogy már az előbb szóba került, tehát, hogy minden áron be akarjuk állni az egész földet, el akarunk menni, már mint aki el akar, ugye természetesen a Maldív-szigeteken, vagy Ausztráliában meg akarjuk nézni a Niagarát, vagy a nem tudom, a Iguaszu vízesést, vagy ilyesmit, mint hogyha valami hatalmasat veszítenénk, hogyha nem járjuk le az egész bakancslistát, ahogy ezt mondja népszerű mondani, hogy mielőtt földobban a bakancsot, még ezt látnod kell, és ez persze, hát egy van benne egy érthető kíváncsiság, meg mondhatjuk azt, hogy a teremtett világnak a szeretete, de egyrészt egyáltalán nem biztos, hogy a szeretete, mert ezzel a nagy utazgatással rengeteg erőforrást használunk el, ugye, és a repkedéssel azzal különösen sokat szennyezünk a Földön. Másrészt el is hozzuk, akár nem szándékos, hanem a cipőtalpunkon mondjuk az ottani vírusokat, baktériumokat, magokat, ilyesmiket. Harmadrészt pedig, mintha nem gondolnánk arra, hogy az örök életben végül is mindent megkapunk. Tehát, hogy nem muszáj mindent itt most látnunk, mert sokkal többet kapunk az életünkbe teljesedésében. Nem? Tehát, hogy valahogy a turizmus is kicsit ezzel a mint hogyha összefüggene.
Hát a fogyasztási spirál, vagy nem tudom, ezt hogy mondják, tehát, hogy folyamatosan gerjeszti az igényt a mai emberbe, a nyugati emberbe, ebbe a kis vékony létekbe, aki a világ tetején érzi magát, hogy a fogyasztás az számára majd valami boldogságot hozhat esetleg, de hogy igen, itt ez megint a felelősség kérdése, hogy mekkora ökológiai lábnyoma van egy gyalogtúrának, vagy egy magyarországi nyaralásnak, meg egy ilyen külföldi út bejárásának. És hogy valóban sokszor viszont ott szembesül vele az ember, hogy mégis azok az ételek, az az éghajlat, az a környezet számára inkább megterhelő, mint pihentető. Tehát sokszor ez így vissza is üt egy ilyen nagyon messzire vezető külföldi út. De viszont ugye már 3-400 éve folyamatosan hozzuk be azt, amit ott találunk, és hogy nagyon érdekes, hogy az egész mezőgazdaságunk hogy átalakult, és amikor Amerika felfedezésével egyre jobban jöttek be az ottani gazdasági növények. És ha most megnézzük a konyhába is, hogy mi van, vagy már nyár második felében, még a veteményes kertben is, csupa új világi növényjel.
Krumpli,
paradicsom, paprika. Kukorica. És hogy ezek a növények más sok, mint az európai flóra növényei. Tehát bennük van ugyanaz a hatalmas megalomán megjelenés és igényesség, és tápanyagigényesség, mint általában az amerikai mentalitás is valamiképpen. Tehát valahogy ez a földrész más, mint Európa. És hogy ez nem egy régi történet, viszont tényleg erősen behódoltunk neki, ilyen értelemben, hogy egyre inkább sok ilyen növényt fogyasztunk, termesztünk, és a virágos kertünk is erre a mintára alakul át a nyár második felébe.
Hát ez érdekes, és messzire vezet, meg az is ugye felvetődik, hogy akkor azt mondjuk, hogy száműzzük a krumplit, meg a paradicsomot, meg a praktikát a konyhánkból.
Hát, vagy ha ennek tudatában vagyunk, akkor az arányokon tudunk-e változtatni, vagy kell-e változtatnunk? Vagy legalább igen, először a tudatosodásig eljutni ebbe. Nagyon érdekes, hogy van egy csodálatos biokertész szakkönyv, ez a Lipai János Pozsonyi Kert című könyve, ez egy 300 éves, 1660-ban készült, lehet, hogy több is könyv, ami még azt az állapotot rögzíti, a Lipai János azt a kertet írja le, amikor még az amerikai növények a veteményes kertben nem voltak jelen. Viszont a virágos kertben már mint újdonságok megjelentek. És hogy mennyire más volt az akkor a termesztett növények köre, és hogy azok milyen módon terhelték meg a földet is, mert sokkal kevésbé tápanyagigényesek az európai növények, mint az amerikai növények. És hogy ez a nagy változás vajon mennyire volt szükségszerű, de már benne vagyunk nyakig, de hogy akkor tudatosítjuk-e ezt?
Sőt, hát gyakorlatilag a krumpli vagy a paradicsom az mondjuk az európai konyhának, a paradicsom az olasz étkezésnek, konyhának, a paprika a magyarnak. Ma már olyan kiiktathatatlannak tűnő része, hogy nem is tudnánk elképzelni, hogy vajon Lipai János idejében hogy nézett ki?
Mit tettek
augusztusban pontosan?
Igen, de valószínűleg sokkal többféle salátát tettek meg, hát ez le van írva, mert ő leírja, hogy mit tett. Ezért már uborka volt akkor is, és jóval nagyobb fajgazdagságban voltak jelen salátafélék, meg a hagymafélék, meg káposztafélék itt voltak, úgyhogy azért volt mit enni, és valószínűleg sokkal több növényt gyűjtögettek, meg gyümölcsöt azt bármennyit ehettek, és hogy valószínűleg a vadászat meg a halászat még sokkal hangsúlyosabb volt, tehát halat is ettek.
Igen, jó, ugye ártéri gazdálkodás, sőt, ilyen mocsaras, lápos vidékeknek a jelenléte.
Igen.
Rengeteg hal.
Ő ugye a esztergomi érseki udvar akkor áttelepült Pozsonyba a török megszállás miatt, tehát ott azért egy főúri kert volt, ahol ő leírta, és egy európai hírű mintakert annak idején. De nagyon érdekes, ahogy ezt leírta, a virágos kertet, a veteményes kertet és a gyümölcsös kertet, hogy abban mit termeltek és hogy gazdálkodtak. És
látom, hogy itt van ez a könyv, ez egy jó vastag könyv.
Hát igen, ez a három kötet egybe adták ki, és akkor, hogy ez most itt a virágos kerttel kezdődik, és ez is nagyon érdekes, hogy szinte bocsánatot kér az olvasótól, hogy ebbe az időben, amikor a török itt van az ország nagy részén, akkor itt a virágokkal bíbelődik, de hát, hogy ez mennyire fontos az emberi léleknek, hogy a virágok szépségén hát a teremtő felé irányuljon újra a figyelme. Tehát olyan érdekes módon mentegeti ezt a virágkultuszt, ami akkor jelen volt.
Nagyon érdekes, ő egy jezsuita.
Yeah. Jezsuita szerzetes volt, és a bátyja volt akkor, a Pipai György volt, hát az esztergomi érsek, csak érsek, hát számzésben mondhatni. Akkor ugye Pozsonyban volt ez a kert, és akkor ez egy csodálatos kert lehetett, és akkor őt megbízta ezzel a bátyja, hogy akkor ennek a krónikáját írja le, hogy ennek az összegyűjtött tudásnak, tapasztalatnak nyoma maradjon, ha nyilván az a kert is eltűnt, mert már biztos nincs meg Pozsonyban ez a kert az évszázadok során.
És egy mai ember tudja valamire használni ezt a könyvet?
Hát én végülis mint egy ilyen biokertész szakkönyvet forgatom, mert hogy hát ugye akkor még szó nem volt a vegyszeres nagyüzemi gazdálkodásról, sem műtrágyázás, sem gyomírtás nem létezett, tehát hogy amit ő leír, az még teljesen természetközeli gazdálkodás volt. És akkor, ahogy ő leírja például a veteményes kert létesítését, vagy annak a szegélyezését, vagy a gyógynövények termesztését, hát ezt ma ugyanúgy megtehetjük.
A növények nem változtak.
Igen. Hát azok az európai növények azok vannak velünk, igen, is, csak igen. Ugye rátelepült ez az amerikai.
Erről eszembe jut, hogy valamikor már sok évvel ezelőtt, ez most kicsit kitekintés a növények világából, de nagyon érdekes párhuzam, hogy valahol készítettek egy ilyen interjút, azt hiszem talán a Csepel-szigeten valahol, valamelyik faluba működött, talán még most is működik egy patkoló kovács. És hát a tévé interjúban egy fiatal ugye, riporternő, hát oda volt küldve, hogy hát interjúvolja meg ezt a kovácsot, és akkor kérdezett tőle mindenfélét, ottan tüsténkedett, sürgött, forgott a kovács bácsi körül, aki hát éppen egy lovat patkolt, és akkor így föltette ezt a kérdést a riporternő, hogy és ez az eljárás, a patkolás eljárása, ez semmit se változott az évszázadok során? És akkor kis csönd, a bácsi kalapál, és aztán megszólal, hogy a ló se változott.
Na igen.
Tehát valami hasonló, hogy hát a növények azok hordozzák magukban ezeket a viszonyokat, ezeket a kapcsolatokat, ezeket az egymásra hatásokat, a teremtésnek egyfajta nagyon mély rendjét.
Igen, de a mi hozzáállásunk változott, azt igen. hiszem. És hogy pont esetleg betettem ide ezt a könyvjelzőt, hogy beszél ő például a citromfűről, ami szintén egy gyógynövény, és itt egy gyógynövény szentelés kapcsán, vagy a napforduló kapcsán. Hát a melissa, ugye a melissa az a citromfű latin neve, és hát ő még úgy emlegette őket. Tehát a melissa hatalmasképpen megerősíti és vigasztalja embernek szívét. Főképpen, mikor az éjszakai szorongatások álmában reájönnek. A bánatot és a melankóliát elűzi. Ez az a hozzáállás, ahogy ő a citromfűről beszél, tehát nem a hatóanyagok összességét látja benne, hanem mintha a melissa egy lény lenne, aki az emberrel kapcsolatot tud kerülni, és ilyen gyógyító módon tud hozzá viszonyulni. És minden növényről ilyen hozzáállással ír, tehát, hogy mintha tényleg párbeszédben lett volna, még akkor ő ezekkel a növényekkel, vagyis a növény mögött álló, alkotó, vagyis azt megalkotó, elgondoló, megálmodó lényel. És hogy ezt a fajta viszonyulást keresik a biokertészek is, mikor egy növényfajjal kezdenek dolgozni, hogy nem azt nézik, hogy mire van az idén a legnagyobb támogatás, meg mennyi pénzért lehet eladni, hanem hogy abba a kertbe melyik növénynek lenne jó helye. És akkor ezt a növények sokszor vissza is jelzik, mert például a melisszát, a citromfű, az szépen elszórja a magjait, és elvonul a fél árnyékba, hogyha a kertbe így szabadon engedem. És akkor viszont ha begyűjtöm, és akkor teát csinálok belőle, akkor képes valóban ilyen hatásokra, hogy az éjszakai szorongatásokat feloldja, vagy megsimítsa. Úgyhogy ezeket a hozzáállásokat lehet talán ezekből a régi könyvekből megtanulni.
Igen, mondtad ezt, hogy a hozzáállásunk változott meg, és valóban innen vissza lehet tanulni. Ehhez csak ilyen megjegyzésként még kicsit az előző gondolat tudattal is összekapcsolva, hogy ugye mondta te is az, hogy olyan nagy lelkesedéssel ugrattunk rá ezekre az amerikai növényekre, és behódoltunk nekik, hogy hát ebben nekem egy picit így az ember is, Vörös Sándor írja valahol, hogy nem felnőtt még az emberiség, csak hadonászó, veszélyes kamasz. Igen. És hogy az emberiségnek, az európai embernek ez a kamaszos, meg már talán a kamaszkoron egy kicsit túllévő, ilyen fiatal felnőtt, de még lázadó jellegét érzem én ebben, hogy már untuk az európai valóságot, a berendezettséget, a kereszténységnek a szabályait, kereteit, stb., és akkor felfedeztük Amerikát, és ráugrottunk, hogy mennyivel jobb, mennyivel szebb, milyen új, milyen nagyszerű, bezzeg, amit ott találunk, az mennyivel táplálóbb, vagy ilyesmi, és áthoztuk nem csak a krumplit, amelyik mondjuk tényleg nagyon intenzív, ugye bizonyos értelemben, bár a csicsóka is.
Az is onnan jött
egyébként, igen. Igen, de nem csak hogy intenzívebb, de hogy mondjuk a kakaót is, amelyik pedig hát tulajdonképpen nem szükséges az ember.
Hát nem szükséges, ám bár tényleg nagyon finom.
Igen. Tehát, hogy ráugrottunk ezekre az újdonságokra, valakinél olvastam ezt, most a szerzőre nem is emlékszem, hogy vagy talán ez egy ilyen mondás volt, hogy a spanyolok addig akartak hódítani, amíg meg nem ismerték a kakaót, mert onnantól már csak kakaót akartak inni, és enerváltá váltak. Tehát, hogy ezzel a bezzeg ez mennyivel jobb mentalitással, mint hogyha Európa így átszavazott volna, hogy az újat választja, de hát ugye aztán erről sokszor kiderül, hogy mondjuk ahogy egy, nem tudom, egy párkapcsolatban is, hogy a másik mennyivel kedvesebb, mennyivel figyelmesebb irántam, és akkor ott hagyja az illető azt, akit már választott ugye az életében, házastársát, és aztán kiderül, hogy hát a másik se tökéletes. Tehát, hogy ezzel, hogy elpártoltunk a saját örökségünktől, és bezzeg a másik mennyivel jobb, nem javítottunk a helyzeten.
Igen, igen. De hogy tehát ehhez először tudatosítanunk kell, hogy ami onnan jött, az melyik az a növény, és hogy mennyire más az. És akkor ebből fölismerve gondolkodhatunk arra, hogy tényleg szükségünk van-e erre.
Mert az lehet, hogy tényleg. Tehát láthatunk benne ajándékot is, hogy Isten úgy teremtette, hogy azt is, mikor majd felfedezzük, akkor a javunkra legyen. Hát persze nem minden attól függ, hogy az európai ember mikor fedezte föl, ugye ez is.
Igen, igen, meg hogy viszont szabad-e a kontinensek között ezt a hatalmas nagy csere
kevergetést
csinálni, mert nagyon sok olyan növény van, ami a saját helyén, a saját őshazájába be tud illeszkedni a élő közösségbe, vagy a növényközösségbe, és ide kerülve meg agresszív, inváziós gyomként.
Igen, ez emberi szolidágó, vagy bálványfó.
A szolidágó például egy, igen, az is egy amerikai növény, mert hát az aranyvessző, ugye, arany úgy vesző, ismerik az én magyarul vesző, mondjuk. Igen, tehát igen. Ez a gyönyörű, szép, sárga, magas, az is így őszfele nyílik, ilyen nagy bugás virágai vannak, és hogy most már a nádasokba is behatol, meg a vizonyos réteket is elönti.
Árokparkokat végig elborítja.
Igen, és ennek nagy veszélye van, mert kiszorítja az európai növényeket, és végül is a gyökérzete termel olyan anyagokat, amik mérgezőek az európai növényekre. És akkor ott, ahol a szolidágó megtelepszik, ott egy monokultúra jön létre, úgy is mondhatjuk. És az azért veszélyes, mert a megporzó rovarok akkor ott mégis éjjel halnak, ott augusztusig már nincs mit enni. Mert egy ilyen eredeti virágos réten folyamatosan van tavasztól őszig mindig valami ennivaló, ami sok fajból áll össze. De egy ilyen monokultúrává vált aranyvesszős telepen csak augusztusban találnak a mélyebb táplálék.
Leterem, mondjuk úgy a szolidárium, és aztán
vége.
Kopára
igen,
válik az egész.
Tehát ennek a nagy kevergetésnek, meg az újdonságnak ilyen felnőtlen befogadásának van egy ilyen veszélye, hogy ezzel, hát a parlagfűsít került be, az is onnan jött, és az is nyilván a maga helyén ott mérsékelten okozott károkat, hát itt pedig...
Beleilleszkedett a rendszerbe, de itt nem, igen.
Hát az akásznak is van ilyen hatása, hogy az európai növények számára az a nitrogén túl sok, ami az akászgyökerek körül van, és hát egy bemegyünk egy akászos erdőbe, ott is látjuk, hogy nincs ajnövényzet.
Nincs ajnövényzet.
Tehát vagyis nagyon, hát a csalán, meg a bocca, ami meg a vére hulló fecskező. Tehát egy pár, ami a nitrogén tűri, azok vannak ott meg. Úgyhogy van ennek veszélye, és nagyon érdekes, hogy mondjuk, hát amikor én jártam a piacra virágcsokrokkal, hát persze kellett nyáron is virág, és hát a rézvirág volt a kedvenc, de hogy ezek a nyár második felében lévő Amerikából jövő virágoknak a rettentő igényesek ahhoz, hogy azért rendes termőtalaj is legyen, és hogy folyamatosan öntözni kell őket nyár második felébe. És ugyanezt csinálják a parkukba is, mert különben nem volna ez ilyen. Tehát, hogy sokkal több tápanyagot és vizet és egyetlen törődést igényelnek ahhoz, hogy ezt a hatalmas pompát...
Ráfordítást.
Igen. Ki tudják itt aztán fejleszteni. Úgyhogy ezen is lehet gondolkodni, hogy a kert mekkora részét kezdjük el öntözésre beállítani. Tehát, mert hogy hát az öntözővíz, meg hát azért legtöbb helyen a csapvíz. Akárhogy itt próbáljuk itt ezt mellé beszélni, az esővízgyűjtés, meg mi hát alapvetően csapvízzel öntözünk, de hogy ez is egy etikai kérdés, hogy szabad-e a csapvízzel kerteket öntözni csak azért, mert hogy jobban mutassanak, vagy hogy ezt az örök fiatalság és szépség iránti igényünket kielégítsük a látványt.
Az illúzióját.
Igen. Az illúzióját, hogy egyáltalán itt a smaragdzöldjeknek is van egy létjogosultsága, ha csak csapvízzel tudom fönntartani. Tehát itt is egy ilyen visszalépésre lenne talán szükség, hogy beérni a nyárvégi őszi vegetáció szépségével. Tehát egy szemléletváltás, hogy mondjuk egy ilyen termést hozó galagonya bokrot épp olyan szépnek láthassuk, mint a ragyogó részvirág ágyásokat.
Igen, és hát emögött végül is egy olyan mentalitás van, amire ugye Ferenc pápa azt mondja a Laudato Si-nek a 223-as pontjában, hogy a szabadon és tudatosan megélt mértéktartás felszabadító.
Na, igen.
Ez nem kevesebb élet, nem gyengébb izzás, épp ellenkezőleg. Tehát, hogyha elfogadom azt, hogy nem lesz olyan ragyogó, amilyennek szeretnék a szemeim látni a kert, akkor azzal nem kopárabbá lesz az életem, hanem felfedezem azt a csöndesebb, de nagyszerű szépséget és kapcsolati rendszert, amely csöndben ott van és adatik számomra.
Igen, így van. Erre az ember most itt, akárhogy is nézzük, Magyarországon is tehetős, mert hogy a világ leggazdagabb kis rétegéhez tartozik, de hogy a tehetős azt jelenti, hogy megtehetem, hogy öntözöm a kertemet automatával, és gyönyörű smaragdzöld a fű, de hogy jó van-e hozzá, tehát ennyit elvehetek-e a közösből, és nyilván nem vehetek el, ha az ökológiai lábnyomunk a duplája.
Ettől a duplája, igen. Még a következő mondat is nagyon érdekes, azzal kapcsolatban, amiről eddig beszélgettünk, azt mondja a pápa, hogy valójában azok élveznek és élnek meg jobban minden pillanatot, akik felhagytak azzal, hogy innen-onnan csipegessenek, hogy mindig olyasmit keressenek, amiük nincs. Ugye ez az előbb említett kérdése is, hogy az új világból hozzuk ide, amire azt gondoljuk, hogy nekünk hiányzik. Ez is végül is egy ilyen innen-onnan csipegetés, kontinensek közti csipegetése a mai embernek talán.
Igen, és majd hányan élvezték régen a munkába menet a reggeli katán mezők szépségét, és benne a vadmurok gyönyörű fehér virágenyőjét. Hogy ezt a fajta képességet a szépség észlelésére, hogy ezt vajon nem fedik el tényleg ezek a újdonságok és óriás plakátok és öntözött ragyogó kertek, amiket úgy érezzük, hogy jónk van rá, és a nyár attól lesz igazán nyár, hogyha ezek a díszletek fölállnak körülöttünk.
Igen. Itt ugye Lippa Jánossal kapcsolatban is szóba került, meg így valahogy ez a gondolat is afelé formálódik bennem, hogy lehet összeegyeztetni az egykori tudást, vagy a hagyományos szemléletmódot, mondjuk egy mai biokertészetnek a most már az ökológiai válsággal is felturbózott kívánalmaival, vagy újabb felismeréseivel. Tehát mondjuk egy kolostorkert az lehet-e egyben biokert is, vagy ez a kettő mennyire kapcsolódik össze egymással, vagy van harmóniában?
Tehát, hogy a biokertészet ez eleve egy lemondás bizonyos lehetőségekről annak érdekében, hogy harmóniát újra megtaláljuk a teremtett világgal, és hogy valóban lemondunk a többlet termés egy részéről annak érdekében, hogy ne pazaroljunk le annyi vizet, és ne szedjük ki a föld zsírját utolsókig, amit csak elvehetünk tőle, és hogy itt valóban van lehetőség a hagyományok és az új gondolkodás összekapcsolására. És erre egy gyönyörű példa a fuldai kolostorkert, Fulda egy kisváros Németországban.
De nagyon jelentős történelmi hagyománya van.
Igen, egy ilyen nagyon szép kis barokk kisváros.
És hát a kereszténység megtelepedésének is az egyik első helye volt Fulda Németországban, aki a németországi egyháznak az egyik ilyen kultikus helye, sőt elvileg hivatalosan a német püspöki kar székhelye Fulda, mert hogy valahogy ott kezdődött a Németország missziója annak idején.
Aha, hát ezt én tudtam, amikor ott jártam. De ott van egy kis apácakolostor, Benedek rendi apácák élnek benne, és hát ugye 3-400 éve ott van az a kolostor, benne a városban, ilyen falak mögé szorult, már teljesen kis kert, de hogy abban a kertben folyamatosan több száz éven át gondozták, és maguknak állítottak elő benne gyümölcsi zöldséget, és hogy nemrégiben egy kertészmérnök apáca, kertészmérnök végzettségi apáca felismerte, hogy azok a hagyományok, amiket ők ott őriznek, és a modern biokertészet elvei, az összeegyeztethető. És akkor végül is bejelentette az egész kolostor kertet, minősített biokert a német szabványok szerint, és hogy próbálják ezt a kertet ilyen módon művelni, ilyen természetközeli módon, tehát lemondva a kőolaj erejéről, meg a műtrágyázásról, és hogy akkor összehozni ezt a hagyományt, és ennek a biokertészetnek az önmérsékletét is, természetközeliségét, és hogy ez valóban, ha az ember Magyarországon is elkezdi biokertészettel foglalkozni, egyre inkább visszatér a saját hagyományaihoz. Tehát nálunk is 100 éve még csak biokertek voltak, nem csak 3-400 éve, mint a Lipa idejében. Úgyhogy megtalálható újra ez a szelíd és környezetkímélő gazdálkodási mód. Mindenki saját hagyományai között megtalálhatja ezeket a gondolatokat. És hát ez egy nagyon, ez már egy világhírű mintakerté vált, és nagyon sok szép kis kísérletet beállítanak a növénytársításokról, hogy melyik zöldségféle, melyik gyógynövény védelmébe lesz egészséges, és hogy ezek a kis vegyes kultúrák, azok mennyire egészségbe tartják egymást, tehát közösségben nőnek a növények, nem monokultúrás, gyomírtott rideg körülmények között. Úgyhogy ezek működőképes modellek.
Magyarországon ugye Gyulai Iván ökológus, aki gömörszőlősen próbál egy ilyen fenntartható falu modellt csinálni. Tőle hallottam talán valami videójában is, de személyesen is ezt, hogy ha valamiből egy teljes sort vetünk, az már monokultúra, tehát hogyha csak ugyanaz a növény egy ágyásba, egy sorba, kis túlzással mondja ő is ezt, de erre akarja fölhívni a figyelmet, hogy a növényeknek társítva kellene élniük, mert hát a mezőn is úgy élnek meg.
Igen, elég radikális, de jó van, amit mond. És hát például a Lipai könyvben van egy nagyon érdekes ilyesmi gondolat, hogy amikor a veteményes kertet kijelölik a helyét, tehát az ugye eleve egy ilyen szép négyosztatú kert, mint annak idején az édenkert volt, hogy középen az életvizének forrása és négy folyó táplálja, és hogy ez a kis négyosztatú kertforma, ez még ennek az emlékét őrzi mai napig szinte. És a Lipai is így gondolta a veteményes kertet, és hogy azt ilyen évelő fűszernövényekkel szegélyezte. És akkor ott a zsálja, a levendula, az izsóp, ezek szegélyezték ezt a kertet, és hogy azoknak az illata, az többnyire rovarriasztó hatású. Ugyanakkor bevonzanak hasznos rovarokat, és azzal, hogy ott van ez a szegély a kert mellett, ezzel a zöldségfélék kártevői esetleg elbolondulnak, nem találják meg a saját tápnövényüket. És hát akkor, ha meg a zöldségesen belül a növények tényleg maximum soronként váltva vannak, és még közte ilyen kis védőnövények, mint a Magyarországon is hagyományosan használt kapor, meg a bósikafű közte vetve, akkor eleve nem vagyunk rákényszerítve a vegyszeres növényvédelemre, ha ezeket a finom hatásokat figyelembe véve telepítjük a növényeinket.
Hát nagyon köszönöm, időnk most már lejárt, de szerintem most ebbe a beszélgetésbe igen sok hát ilyen szempontot kaptunk, akár arra is, hogy ahogy nyáron járunk erre-arra, akár csak a saját kertünkben, vagy a városunkban, akár mondjuk elmenve valahova messzebbre vagy nyaralni, hogy mik lehetnek azok az egészen más szempontok, amelyek akár a biokertészetből, akár Lipa Jánostól, akár a Ferenc pápától, és így tovább ugye bizony, hogy hatással tudnak lenni a mi szemléletmódunkra, döntéseinkre, mert hiszen itt végül is arról van szó, ugye, hogy döntéseket kell hoznunk állandóan, amelyekkel hatással vagyunk a Földre, a teremtett világra és egymásra.
Igen, az ember felismeri a felelősségét, akkor kénytelen ennek szellemében a döntéseit meghozni, és tényleg a mai itt a legtöbbünknek az a feladata, hogy visszavegyen az igényeiből, és korlátozza a saját vágyait, nem a szükségleteit, hanem a vágyait.
És ahogy Ferenc pápa mondja, ez nem kevesebb élet, hanem mélyebb találkozás.
Igen, úgyhogy tessék megkeresni a vadmurok virágát és a katánymezőket kora reggel a környéken.
Nagyon szépen köszönjük Lechner Juditnak ezt a beszélgetést, és akkor Búcsúzom is, önök a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület műsorát hallották, legközelebb majd egy hónap múlva is tartsanak velünk. Szép nyarat, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről. Mária Rádió.
Hírpercek.